Na hát lezárult egy fejezet, illetve elég sok fejezet, rész a keresztmetszeti adatállományok vizsgálata, és amennyi időnk hátra van, kevéske 7, idősorok, idősori adatállományoknak a vizsgál, ökonometriai, statisztikai vizsgálatára fogjuk folytatni. Ki fog derülni a elkövetkezendőkből, a idősori módszereknek alapvetően kétféle kutatási, megközelítési irányzata van. Az egyik az úgynevezett determinisztikus idősorelemzés, a másik pedig, amit a dia címén látnak, a sztoasztikus idősori modellek. Mind a kettő nagyon fontos. Egyik támaszkodik a másikra, másik az egyikre. Mind a kettővel fogunk foglalkozni. De előjáróban azért hozzátenném, hogy a modern idősori kutatás, idősori folyamatok előrejelzése ma már a sztohasztikus idősori modellekre alapoz elsősorban. Erre fogom a hangsúlyt tenni, sztohasztikus idősori modellekre. Fogják látni, hogy kissé elvont világ következik, meglehetősen formalizáló matematikai megalapozottság. Ezért mert új a fejezet is, új a témakör, és elvont a mondani való, megalapozást igényel. Tehát alapfogalmak tárgyalását jelenti majd ez az első bevezető jellegű előadás, vagy foglalkozás. Tehát most nem annyira esettanulmány jellegű a mondani valóm, hanem módszertan, és persze adatelemzés is járul majd hozzá. Ezt csak azért mondom, mert itt megjelennek olyan fogalmak, itt már a tartalomjegyzékben, amelyek így első olvasatra nem mondanak semmit, majd későbbiekben részletesen tárgyalom. Stacionaritással fogunk foglalkozni, autokorreláció, autoregresszió, korralogra, fehér zaj, stb. Na erre gondoltam, amikor ezt valaki végig pillantja, ezek az alapfogalmak jönnek, ezeket tárgyaljuk meg, hogy mit jelentenek, mert enélkül nem működik majd a idősori modell megértése. Hát az idősor az nem egy különösebben elvont valami. Statisztikai megfigyeléseknek most időrendben történő felsorolása valamilyen gazdasági társadalmi jelenségre vonatkozóan képezi majd a vizsgálatnak a tárgyát. Időrendi adatok tehát, adott a sorrend, az ordinalitás, időben felsorolt adatok, attól függ, hogy milyen sűrűn nézi az adatokat egymástól, milyen távolságra vannak, beszélünk az idősornak majd a bontásáról, vagy az adat sűrűségről. Hát, hogyha a legkézenfekvőbb adat sűrűségi bontási periódus felosztásokat tekintjük, akkor vannak éves bontású adatok, negyedéves gyakoriságú adatok, havi megfigyelések, de beszélhetünk real-time adatokról is, amikor minden pillanatban megfigyelnek valamit kísérleteknél, vagy mondjuk a tőzsdén ugye a papíroknak az árfolyamai, nyitó árfolyam, záró árfolyam, átlag árfolyam, stb. Tehát igen sokféle adatsűrűség képzelhető el, ezt nem is érdemes így különösebben osztályozgatni. Adott esetben mindig a vizsgálati cél dönti el, hogy célszerű bontani a folyamatot. Negyedéves, havi, szezonalitás tartalmaz, nem tartalmaz, stb. Amit ki akarok ebből hozni, hogy időrendben, mondjuk évente, negyedévente megfigyel adatokat, most ennek a módszertannak az alkalmazásával nem az elemzésen van a hangsúly, hanem az előrejelzésen, tehát a prognózison. Egy olyan időpontra készíteni előrejelzést az adatállomány után, meghosszabbításaképpen, amire még nem áll rendelkezésre megfigyelés természetesen. Na hát, ennek vannak mindenféle módszerei, ezek jönnek most. Tehát idősori folyamatok vizsgálata, előrejelzés érdekében. Determinisztikus egy sztoasztikus megközelítésben, és ezeknek az alapfogalmai. A következő ábra a determinisztikus idősoraelemzés lényegét ismerteti, hogy össze tudjuk majd vetni a sztoasztikus modellcsaláddal, mi a nagy különbség, miről ismerszik meg. Hát itt látnak egy diagramot, mutatja a diának a bevezetése, távolsági buszutazásokról van szó, negyedéves bontásban, látják a periódusnak a megnevezését, kezdő 1990 Q1, a Q az negyedéves bontás fog jelenteni a később évben, tehát negyedéves idősor, első negyedév, és 2006 Q2 második negyedévig terjednek az adatok, de hát ennek most különösebb jelentősége nincsen, majd látszik, hogy 46 megfigyelés alkotja ezt az adatállományt. Itt majd látszik egy modell is az ábrának a tetején, amit mindjárt ki fogok olvasni, és értelmezem szépen a számokat, de előbb a grafikonnak a vizuális jellegzetességeire tennék néhány megjegyzést. A vízszintes tengelyen egy mesterséges proxy, egy mesterséges változó, amit én csináltam, ami egyesével lépked, T-vel fogom jelölni a későbbiekben, nagyon fontos változó lesz a time, az idő múlását reprezentáló változó, tehát proxy, van a vízszintes tengelyen feltüntetve, az idő egyenletes múlását tükröző változó, ezért 1, 2, 3, 4, 5, 46-ig mennek a számok, mert hát a megfigyeléseink időrendben egymástól egyenlő távolságra vannak, és ezt az ábrán és majd a módszertanban is értésére kell adni az algoritmusnak, hogy az adataink ilyen ekvidisztáns pontokban vannak, tehát egyenlően vannak elhelyezve. Ez a T változó egyébként lehetne más is, csak az a lényeg, hogy egyenletesen teljen az idő. Ez a legegyszerűbb megoldás, ez a T egyenlő 1,246. A függőleges tengelyen pedig a társadalmi gazdasági jelenség, amelyet éppen vizsgálunk, fogom használni a szóhasználatot, hogy a folyamat, tehát a folyamat lefutása, aminek az időben lefutását tekintjük, az a utasok száma millió főben került ábrázolásra, mint mutatja a dia, értéket, tehát utasok száma, ez a kereslet, hány utas utazott, hát tudják, megyünk sízni, mizért télen, nyáron ide utaznak, amoda utaznak, tehát ilyen távolsági buszutazások. Nak van egy trendje. Amit ki szeretnék hozni, de egyébként azt a három pontot már nyilván el is olvasták, kiemeltem a lényeget. A folyamat egy determinált pályán mozog. Úgy tűnik. Tehát ránéz valaki, senki lehet védeni ezt az állítást, mintha egy determinált pályán mozogna ez a folyamat, aminek olyan elképesztően jól látszanak a komponensei. Tehát, hogyha megkérdezne az ember a szemben ülőt, hogy mit lát az ábrán, azt mondaná, hogy hát ment fel egy darabig egyenletesen, utána visszafordult, és egy viszonylag markáns, egy ilyen parabóla pályán mozog. Na hát már itt hozzátenném, hogy mozog egy parabóla pályán, de hát mozgott az fölfelé is, utána megfordult, és most tényleg parabólának tűnik. Képzelj el, ha meghosszabbítaná azt a piros, hát a parabóla az a kvadratikus trend lesz, tehát azt nem tettem hozzá, hogy egy hosszú távú, tartósan érvényesülő tendenciát lát az a piros vonal, az a várható érték, ilyen parabóla szerint alakul. Képzelj, hogy ezt a piros vonalat meghosszabbítaná, és azt mondaná, hogy bung, szerintem ott kicsit odébb, ott lesz az az előrejelzett pont, behelyettesítek a parabólába, odébb, és akkor lesz egy prognózisom, egy ilyen extrapoláció. Na hát ez lesz a gondolatmenete ennek a determinisztikus idősoraelemzésnek, és amire itt most a hangsúlyt helyezném, hogy van benne trend, de ha előre akarom vetíteni, akkor meg kell bíznom benne, hogy a tendencia tovább is így fog alakulni. Ha így fog alakulni tovább is, egy darabig, akkor nincs baj. Akkor minden további nélkül be lehet helyettesíteni, és előre lehet vetíteni. Csak hát volt fordulópont korábban is, lehet, hogy újra lesz, és akkor a tendencia nem megbízható. Na, 100-nak is egy a vége. Rövid távon, ha a tendencia megbízható, ez valóban alkalmas előrejelzés. A szó fontos, hogy trend. Tehát ez a hosszú távú irányzat figyelhető még, így a hosszú távon várható, az a piros. Azt fogom a későbbiekben trendnek hívni, és látják, hogy ez T egyenlő 1, 2, 3, itt a mi példánkban negyedévesek az adatok, 46 darab megfigyelés volt, T függvényében, idő függvényében mutatja a várható buszutas szám alakulását. Van azonban egy másik tényező is, mint látszik, hogy nem csak a hosszú távon várható a szembeszökő komponens a modellben, tehát mint idősor összetevőinek egy lehetséges adatrend. Van itt más is, az a hol a várható fölött, hol a várható alatt van. Tehát negyed évben úgy tűnik, hogy attól függően, hogy valamely negyed év, melyik negyed évben vagyunk, Q1, Q2, Q3, Q4, jelzem, hogy az adatállomány négy csoportra van bontva, kategorizálva van a negyed évek szerint. Tehát itt most van egy bontásom, negyedéves csoportosításban vannak az adatok, csak föl vannak sorolva egymás után időrendben, ezért így jelennek meg. Tehát valószínűleg van egy csoporthatás, ezt az ember úgy érzi, nem kell ábrázolni hozzá, az persze, hogy melyik negyedév erősebb a trendhez képest, és melyik negyedév gyengébb a trendhez képest, az úgy intuitíve nem föltétlenül mondható meg, de az, hogy ilyen hatás van, azt azért az emberen. Tehát hívjuk úgy, hogy van egy szezonalitás a folyamatban, valószínűsíthető, az ábra mutatja is, és méghozzá ez a szezonalitás nekem úgy tűnik, hogy egy adott negyedévnek, ha megnézik a pontokat, nem kell precízen nézni, úgy nagyjából, úgy tűnik, hogy egy adott negyedévnek a hatása akár fölfelé térít el, akár lefelé térít el, úgy tűnik, hogy év független. Tehát adott évben hasonló. Nem föltétlenül ugyanannyi, de valami kevéssé szóródó, olyan állandónak mondható első negyedéves hatás, második negyedéves hatás és harmadik negyedéves hatás figyelhető meg a folyamatban. Na hát, mit is akartam mondani? Ja igen, azt akartam mondani, hogy ez a hatás, úgy tűnik az ábráról, megint csak a vizuális dolgokat mondom, úgy tűnik, hogy ez a hatás olyan hozzáadódó ahhoz a piros parabolához, tehát a hosszú távú trendhez additív módon kapcsolódik. Ez a szó fontos, hogy az első szezon plusz valamennyivel térít el, a második szezon mínusz valamennyivel térít, vagy az is plusszal, a harmadik mínusszal lefelé, és így tovább, és így tovább. Tehát úgy tűnik, hogy van számomra egy ilyen additív, és évfüggetlen, tehát állandó szezonhatás. Ezt úgy fogjuk hívni, hogy már foglalkoztunk is vele gyakorlaton, hogy ez a szezonális eltérés. Ezért van az a példa, amit kontrasztváltozókkal vettünk a gyakorlaton, hogy itt vissza tudjunk rá hivatkozni ennél az előadásnál, a szezonális eltérés kalkulálása. Na de egyébként a 46 adat felhasználása, tehát itt egyetlen változóról van szó, egyetlen idősoron van, egy 46 elemű oszlopvektor. Tehát itt most nincs több, nincs x, y, meg mifene, itt most van egy darab adatsorom, és ennek a előrejelzése 47. időpont, a 48. időpontra a feladat. Na hát, látják a modellt, a determinisztikus idősori modellt a fent, hogy utas egyenlő, ott van egy kvadratikus trend, maximum ponttal rendelkező, tehát tartalmaz egy t-t, tehát lineáris tagot, lineáris trendet, tartalmaz egy t-négyzet kvadratikus trendet, és akkor utána látják, ezért is vettük a kontrasztváltozókat, itt most a K1, K2 és a K3 kontrasztváltozó, hogy szezonális eltérés trendhez képesti hatását számszerűsítse számomra az előrejelzés során. Tehát nem dummy, tehát nem a negyedik negyedévhez való viszonyt mondja, hanem a piroshoz, tehát a hosszú távon érvényesülő várhatóhoz képest mondja az eltérítő hatást. Ennek a paramétereit már ismerik, már a paraméter értelmezését már ismerik, gyakorolták 9,7-szer K1, tehát 9,7 millió az első negyedév trendhez képesti többlete, utána 2,5-ször K2, az is egy plusz, tehát a második negyedév is felfelé térít el. Érdekes, hogy a harmadik mínusz 16,8-al lefelé térít el. És ha a negyedik negyedévre akar előrejelzést csinálni, akkor K1, K2, K3-ban mínusz egyet ír egyaránt, ez a kontrasztváltozónak a lényege, és akkor úgy készíti az előrejelzést. A előrejelzés pedig valami döbbenetesen triviális a dolog, felismertük, hogy mik a komponensek, van egy trend, és vannak szezonális eltérések, ezeket feltettük, hogy additíven működnek, tehát gondolatban szétszedtük az idősort komponensekre, felbontottuk, ez egy ilyen dekompozíció, a komponenseket külön-külön becsültük, látszik a trend paraméterek, és látszanak a szezonális eltérések, és utána fogjuk magunkat, és a komponenseket előrevetítjük. 47. időpontra, 48, és összerakjuk. Ez történik ott a T egyenlő 47-nél, az a prediktált érték, a 121,7, az úgy jön ki, hogyha megfelelő dolgokat behelyettesíti oda, abban a modellbe, ami a dia tetején megadta. A determinisztikus idősor elemzésnek tehát az a lényege, hogy ismerni kell a komponensek, tehát ismeretünk legyen a komponensekre, maguk, tehát hogy áll össze az idősor elvileg. Utána a komponenseket becsülni kell, mutatja a kettes pontod, a külön kiemeltem, és akkor előre vetítjük, a feltételes szó nagyon nagy hangsúly van. A feltételes most nem azt jelenti, mint a csődnél, meg ilyesminél, most azt jelenti a feltételes, hogy felteszem, hogy ezek a tendenciák továbbra is érvényben maradnak. És akkor egy ilyen egyszerű extrapoláció az előrejelzés. Na, ehhez képest ez volt az egyik irányzat. Tehát ezt lehet színezni, de elmondtuk a lényegét. Lehet más trend, lehet a komponens szorzatszerűen kapcsolódik, nem összegszerűen, és itt lehet, hogy változik évente a komponens, nem ugyanaz minden évben az első négy hatása. Tehát jobbról-balról meg lehet ezt variálni, de a lényege ez a determinált pályán mozog az idősor. Szétszedjük, összerakjuk, előrevetítjük, ha megbízunk a további tendenciában. Látszik az idősor ábráján, hogy mi a feladat. Ábrázolja, és jön az ötlet, hogy mit kéne csinálni, csak számolni kell. Na hát, itt most megpróbálom összefoglalni, beszélgetni. Elég elvont dolog, azért mondom, nem lehet erről olyan előadást tartani, hogy mondom a lényegét a másik irányzatnak, a sztohasztikus idősori elemzésnek. Ez egy nagyon sűrű adatállomány, mint látják, amikor ábrázoltam, akkor szinte egybe folynak a pontok, olyan sok adatot figyeltünk, meg napi adatokról beszélünk. Le tudja tölteni az internetről bármelyik részvénynek az árát, árfolyamát, napi árfolyamát, portfolio.hu, meg ilyesmi, ez onnan van, már régebbiek az adatok nincs meghosszabbítva, de meg lehetne mai napig. OTP-ről beszélünk a példálózás kedvéért, és az OTP-nek a napi hozamát tekintjük. A napi hozamát, ami az árából jön, mondom az adatállományt mutatom be, ez az A betű, ez most nálam az árfolyamot jelzi, de nem az árfolyam került ábrázolásra. Az árfolyamban lenne valami trend. Mint az elő. Fölfelé vagy lefelé, abban lenne valami trend, azt nem mutatom meg, hogy hogy néz ki, az nem érdekel engem. Későbbiekben majd kitérek, hogy miért nem. Illetve annyiban érdekel, hogy a hozamot tudjam számítani. Ez a hozam, a T a jelölésrendszeremben, már bevezettük a determinisztikus idősornál, a T az a adott időpontnak az azonosítója lesz. Tehát a T-edik időpont. Értsd majd a jobb alsó index T, az azt jelenti, hogy T egyenlő 21, akkor a 21. megfigyelés. Ha azt mondom, hogy T-1, akkor a 20. megfigyelés egyel korábbi. Ezt úgy, és ha összeveted a kettőt, T-ediket és T-1-et, hát ez az adatsűrűségtől függ, itt most az OTP-nél, mert hogy árfolyamról, napi adatról beszélünk, tehát tegnapról, meg máról, meg tegnapról, meg tegnap előttről beszélünk, egyébként előző év, vagy előző negyedév, vagy előző hónap, nem mindegy, 100 szónak is egy a vége. A T-1 az előre léptet időben, és hogyha összevetem a T-t a T-1-kel, akkor egy ilyen késleltetést viszünk a modellbe, és a késleltetéstől lesz egy ökonometriai modell dinamikus, dinamizált. Tehát valami korábbi adatnak a hatása későbbire érzékenységvizsgálatban. Na hát ez a leg utal arra, Ez a leg utal arra, hogy késleltetett változóról van szó. Ennek a késleltetésnek majd a későbbiekben lesz többféle szimbóluma, amit meg operátorra, amit majd a program is használ. A Gretl-nek nagyon fejlett arimája van, tehát ez a sztohasztikus idősori modell, amivel majd foglalkozni fogunk. Nagyon jó kis program az idősori része a Gretl-nek, javaslom a figyelmükbe. És ott majd ennek a T-1 megadásnak lesz többféle módja. Ezt akartam mondani. Na, hát itt az AT minusz 1, az az ár ma, minusz az ár tegnap. Hát tegnap, és akkor van egy ilyen forintban kifejezett hozam, és akkor, hogy ez relatív legyen, hogy százalékosan, a tegnapi százalékában mennyi, relatíve, ezért szokás, nem én találtam ki, szokás elosztani a megelőző adattal, tehát a tegnapi árral látják. Ez az ár ma, minusz ár tegnap, per ár tegnap, ez a hozam, megszoroz a százal, akkor százalékos lesz. Ez van a függőleges tengelyen illusztrálva, hogy a hozam százalékban van. Ott egy olyan, látják, olyan, nem látják, vagy nem tudom, hogy látszik-e, vagy nem látszik-e. Én mondom, hogy a közepe annak a kék csíknak, a nulla körül, nem pont nulla, de nulla körül szóródik. És, ja, igen, periódust is látják, 95. 12. hó 12-től, és 2011. hó 10-től. De még egyszer mondom, aki akarja, meghosszabbítja, mert letölti a netről, azt megnézi. A N egyenlő 2717 megfigyelésünk van, került ábrázolásra. Ez azért érdekes megjegyezni, mert az idősoroknál általában probléma, a gazdasági idősoroknál, különösen, hogyha éves szinten vagy valami, hogy rövidek az idősorok. Hát gondoljanak, hogy milyen sokkok voltak itt, és hogyha onnan újra kell indítani az adatokat, akkor alig marad egy megfigyelés. És akkor statisztikailag nem szignifikánsak az eredmények, nem megbízhatóak az előrejelzések. Az idősoroknál probléma a rövid voltuk. Itt ez most nem probléma, mert irdatlan sok adatot lehet erre megfogalmazni. Amire a figyelmet még fölhívnám, ebben a hozam számításban megjelent a kivonás, az előző adatnak a távolsága a követő adattól, tehát a T-ediknek a T-1-től. Hát persze, hogy mert hát hozamot számítunk, tehát maga a tartalma kívánja a kivonást, de ez egy művelet lesz nekünk a későbbiekben. Ez egy nagyon jó kis példa arra, hogy bevezessük a differenciázás fogalmát. Ez a differenciázás, ez az idősor szomszédos adatainak a különbségét képezni. Most, hogyha egyszer csináltam ezt a differenciát, tehát maiból kivonom a tegnapit, akkor ez egy egyszeri differenciázást jelent. Így fogjuk hívni, mindazon túl, hogy most megnéztem, hogy mennyivel nőtt. Tehát, itt történt tehát két alapfogalom, azért mondom, történt először egy késleltetés, T-1, művelet, és utána a T-edikből kivontam a T-1-et, történt egy elsőre emberi differenciázás. Utána az osztás az már nem érdekes ebből a szempontból, egy százalékos hozam. No, ami itt látszik, az az, hogy vízszintes. Nincs benne trend. Az árban lett volna trend az árfolyamban valami, mozog fölfele, majd lefele, meg ilyesmi. Ebben nincsen, mozog ez is, tehát nem egy csíkot lát természetesen, egy ilyen vízszintes, de vízszintesen mozog. Nincs benne időbeli hatás, úgy tűnik, hogy az idősor stabil. Tehát a hozam stabilan alakul. Az árfolyam nem úgy, de itt a megelőző és per százalékosítom, ez így egy stabil. A későbbiekben ezt a szót fogjuk rá használni, talán a legfontosabb fogalom, ami ebben a három hétben jön, hogy a stabilitásra, hogy stacionár. Nem tartalmaz trendhatást. Ha valami alakul a későbbiekben, például a hozam holnap, az nem egy trendnek, az időnek, valami mögöttes, harmadik, negyedik dolognak a hatása, hanem az idősoron belüli okságnak köszönhető. Na hát itt jutottam el oda, hogy ha nincs trend, akkor mi alapján vetítem előre? Mert mi a célom? A célom valami holnap utáni hozamot előrejelezni, ha lehet. Aztán persze ez kérdés, hogy lehet-e, egy részvény hozamát előrejelezni idősori modellel, de itt most a feladat az lenne praktikusan, hogy előrejelezni. Na hát mi alapján, ha nem látok benne szezonalitást, nem látok benne trendhatást. Az előbb arra támaszkodtam, hogy megy föl, most elhiszem, hogy visszafordult, egy kicsit még visszafordult, bum, bejelzem, és akkor még rárakom a szezont, és nagyot nem tévedek, ha marad minden úgy, ahogy elképzeltem. Itt nincs ilyen, nem tudok ire támaszkodni. Tehát nem látok benne tendenciát. Nézem az ábrát, fogalmam nincs róla, hogy itt mi mozgat, mi csodát. De előre szeretnék jelezni. Viszont van benne egy kedvező tulajdonság, ezt megint hadd húzzam alá, hogy ugyanakkor nem kell arra támaszkodnom, hogy a trend marad, mert nincs benne trend. Nem kell foglalkoznom azzal, hogy ha olyan marad, mint a tudom én, múlt héten, meg nem tudom, azelőtt. Itt egyetlen dologra tudok támaszkodni, ha tudok. Nem biztos, hogy tudok, tehát amit most mondok, hogy most jön modell, mert most jön a modell, hogy mégis kell, hogy legyen valami sztohasztikus idősorelemzés, valami sztohasztikus tendencia, különben nem tudok mire támaszkodni, amire előrejelzésemet építem. Ha valamire tudok, az az, hogy a mai hozam, az azért az nem független attól, hogy milyen volt tegnap. Nem gyökeresen más. Meg az sem, hogy a tegnap is sem független attól, hogy milyen volt tegnap előtt, vagy a mai a tegnap előttitől. Ez valószínűleg kapcsolat van. Nem biztos, de ha tudok valamire támaszkodni, akkor erre tudok támaszkodni. Ezt kell vizsgálgatni, hogy van-e kapcsolat az idősorban a mai tegnapi, a mai tegnap előtti, meg a tegnapi, meg a tegnap előtti között. Ha van, akkor erre tudok támaszkodni, és ha van kapcsolat, akkor azt nem érinti a trend, mert nincs benne trend. Akkor stabilan tudok bármelyik periódusban támaszkodni a tegnapi adatra. Mert ez a tendencia időfüggetlen, tavaly is ez volt a tendencia. Az idősoron belüli oksági kapcsolatot, belső korrelációt hívjuk úgy, hogy autó. Ha korrelációt vizsgálok mai és tegnapi között, akkor autó korreláció, akkor egy szorosságot fog kapni, hogy 0,7 a korreláció, szoros, van kapcsolat tegnapi és mai között. Ha pedig valamiféle koeficienst szeretnék hozzárendelni, mert az kell az előrejelzéshez, hogy majd megszorozzam a tegnapit valamivel, hogy legyen egy kötképem a maira, vagy a mait valamivel, hogy holnapra adjak egy előrejelzést, akkor az kell egy szorzó, az már regressziós technika, de miután a folyamaton belül saját magával magyarázom az értékeket, ez autó, az már autoregresszió, autoregresszív a kapcsolat. Ez az egyik tendencia, amire támaszkodhatom, és figyelem, ez egy figyelemre méltó gondolat, mert ez vizsgálható az idősorban, megnézhető, hogy a tegnapi és a mai kapcsolatban van-e. Fogom magam, az Excel-t képzeljék el, látják az oszlopvektort, és akkor fogják, kijelölik ezt az oszlopot, és egyen lehúzzák. És akkor oda rendelte a mai mellé a tegnap. És megnézi, hogy van-e közte kapcsolat. Van két oszlopa. Megmérhető a korreláció. Tehát ez vizsgálható, hogy támaszkodhatom erre. Ha van ilyen kapcsolat, megbízható, erős, akkor fogom, megnézem a mait, és abból valamilyen arányban kivetítem holnapra. Na ez az alapgondolata, és ezt tudják, hogy autoregresszió. Autokorreláció. Attól függ, hogy milyen típusú kapcsolatot vizsgál. Ez az egyik tendencia. Ha egy idősoron van, és azon belül akarok keresni támaszkodási pontot az előre. Van még egy tendencia, az egy kicsit elvontabb, majd mindjárt jön a megnevezése is, de most hagyd ne a megnevezéssel kezdjem, a terminológiával. Az, hogyha látom, hogy az előrejelzéseim, természetesen a múltra is végrehajthatók, nem csak a jövőre. Megnézhetem, hogy a modellem hogy működik a megelőző időszakon, és látom, hogy mekkorát hibáztam. Látom a hibáknak a sorozatát majd, és ha látom a hibák sorozatát, akkor a múltbeli hibáknak a nagyságrendjéből tudok tanulni. Tudom javítani a modellt. Már láttam, ekkorát hibázom, és már tudom, hogy hogy kellett volna. Tehát a múltbeli hibákat föl tudom használni az előrejelzés javítására. Ez a két tényező használható fel, ha csak egy idősort adtok, hogy jelezzem előre. Ez a kettő tehát, hogy milyen volt a korábbi tényadat, ez az autokorreláció, autoregresszióhoz vezet el, és hogy milyen volt a korábban elkövetett hibám. Nézd meg, és okulj belőle, vetítsd előre. Ezt úgy fogják hívni, ezt a tagot, ezt a második összetevőt, hogy ez már nem autó, korreláció vagy regresszió, hanem ez a mozgó átlag. A múltbeni hibák előrevetítése, az előrejelzés javítása, ilyen mozgó átlag. Mindjárt megjelenik majd a idegennyelvű terminológia is. A modell annyira magáért beszél, komolyan, hogy ide írtam a egész fél évnek, ennek az egész fejezet blokknak a végeredményét. Hogy mit akarok becsülni. Ott van az ábra alatt, az a sztohasztikus idősori modell. Az előbb megjelent a determinisztikus ott fönt, hogy ennyiszer T, meg annyiszer mit tudom én, és behelyettesítünk. Na, itt van a másik modell. Az Y azt jelzi most, hogy hozam, tehát ez a transformált dolog, ez a Y hozam, olvassuk ki a jelölésrendszert, YT, ezen most egy kicsit YT-zni fogok, tehát ilyen nyelven kell beszélni. YT, tehát T-edik időpontban a hozam értéke, és akkor ott látják, van egy konstans tag, tehát tengelymetszetet tartalmaz a modell. Ez nagyon nem mindegy, lehetne olyan is, hogy nem tart, és akkor tök más az egész, majd látni fogják gyakorlaton. Tartalmaz konstans tagot, az a 0,02. Akkor utána jön egy 0,61-szer, tehát koeficiens, regresszió, 0,61-szer, az Y-nak a T-1-edik, tehát az egyel megelőző késleltetett értéke, tehát ha T a ma, akkor T-1 a tegnap, és a tegnapi hozam, a szorzója a 0,61, az regressziós koeficient, miután a folyamatnak a saját megelőző adatára támaszkodom, ezért autó a kapcsolat, autoregresszív koeficiens. Ez a neve. Miután T-1-et szoroz, egyrendbeli előreléptetés, egyrendbeli késleltetés, ezért elsőrendű autoregresszív koeficiens. Már a becsült értékét is látjuk, hogy a paraméter becsülés során mi adódott. Hát hozzá kell tegyem, hogy ennél a módszertannál nem a paraméterbecslés részletein lesz a hangsúly. Egyrészt azért nem annak van elsősorban értelme, másrészt nagyon komplikált, nincs rá idő. Tehát itt most nem az lesz, hogy beszélgetünk arról, hogy hogy kell becsülni a paramétereket részletesen, hanem inkább a modellről. Egyféle paraméterbecslés révén maximum likelihood, legkisebb nézetek módszere is lehet, 0,61 adódott, és utána fogtam magam, és éltem a gondolattal, hogy hát ha a tegnap előtt is. YT-2. Na, annak lett egy mínusz 0,05-ös koeficiense, tehát negatív lett, megfordult az előjel, az a másodrendben késleltetett autoregresszív koeficiens. Hát itt megálltam, és nem mentem tovább, de mehettem volna T-3-ra. Ez elhatározás kérdése és modell szelekció kérdése, mert az egy másik modell lenne több paraméterrel. Itt most én döntöttem, hogy itt megállok, két rendben késleltettem tehát. A autoregresszív tagja a modellnek, ami önmagával magyaráz, másodrendben kerül késleltetésre. Azért sugallja a P-érték is, látják, odaírtam alá, a 0,61 P-értéke az nullanak mondható, már értjük, szignifikáns, az a mínusz 0,05, hát a picike zéróhoz közeli, a P értéke 60%, ez már nem is szignifikáns, de hát azért, azért tettem ide, hogy látszon, hogy nem föltétlen T-1-re van felírva a dolog, hanem általános. Azután ez a paraméterbecslés még kacifántosabb, mint a autoregresszív modell paraméterbecslése. Ott van a mozgó átlagtag, amit említettem az előbb, hogy nem biztos, hogy szignifikáns ez a hatás, csak lehetséges. Érdemes megnézni. És akkor majd elhagyom, ha nem szignifikáns, de hát a másik hatásra is utalok, ami szóba jöhet, amire támaszkodhatom, hogy a múltban elkövetett hibák nagysága hasznosítható-e az előrejelzésben. Egyébként kiderül, hogy igen, nem kell más csinálni, csak a hibákat látni, a rezidumokat a modellből, és talán ilyen rekurzív módon felhasználni a korábbi értékeit, egyszer csak kiderül, hogy jobb a modell. Pontosabban jel az előre. Ez pedig úgy történik, hogy U, tehát rezidum, tehát eltérés változó akarom mondani, így helyesebb, és az U kalap, látják, az már rezidum, tehát a becsült, a T-1. Időszakból származó ismert hiba érték, annak van egy koeficiense, az a 0,4 adódott, ennek a P értéke 0,01, tehát szignifikáns, 5%-os szignifikancia szinten. Azt mondja, hogy itt van nesze neked ez a 0,4. Hát ha látod az előző rezidumot, szorozd meg 0,4-jel, és legyen része az előrejelzésnek. Ebben is, ez az első rendben késletetett mozgó átlag koeficiens. Ez a mozgó átlag. De még egyszer mondom, nem kötelező, hogy benne legyen a modellben, csak ha javítja. Tehát meg illeszgetni kell majd itt ezerféle modellt, és kiválasztani a legjobbat. Itt nagyon sokféle variáció, de szerencsére gyors a kompjúter, és válogat. Gondolatmenetet lehet folytatni, itt is a rend, a késletetéseknek a horizontját illetően. Az UT-2-t vettem még én figyelembe, tehát a még egyel korábbi rezidumnak az értékét, azt 0,13-mal javasolja a paraméterbecslés, hogy szorozzam majd előjelzésnél. És hát akkor ez a modell. A paraméterbecslés az adatállományra, tehát itt van egy 2717 adat egymás alatt, és abból egyféle módszer mutatta ezt az 5 paramétert becsültünk ebben a modellben. Figyelem, ez csak akkor alkalmazható módszertan, ez amit itt látnak, ez a T-1-el, T-2-vel, UT-1-el, UT-2-vel magyarázni, ha ez most nem precíz, de majd lesz precízem, nem formalizáló, ha a grafikon ilyen, mint ez, stacionár, stabilan alakú. Ennek lesznek tesztjei, hogy mit értek az alatt, meg formalizálva mi a stacionár, ha stabil, nincs benne trend. Mert akkor bíznom kell benne, hogy a trend úgy megy tovább, és a trend nem tudom minek köszönhető. A stacionaritás, stabilitás, követelmény tehát, induló követelmény. A modell típus alkalmazhatóságának a alapkövetelménye. És nem csak arra vonatkozik majd, hogy vízszintes, tehát stabil, nincs benne trend, hanem arra is, hogy az ingadozása bizonyos kis sokkoktól eltekintve, itt úgy hívják ezeket a kiugrásokat, hogy sokkok, bizonyos kis sokkoktól eltekintve, ha megnézik, egy stabil belső sávon mozog, hosszú távon. Tehát nem csak az stabil, hogy nem megy föl és le, hanem egy nulla körüli várható érték körül ingadozik, hanem a szóródása, a varianciája is időfüggetlennek tűnik. Ha látszik ezen a folyamaton. A stacionitásnak mondom tehát a követelményeit, tehát hogy vízszintesen alakuljon várható értéke. A túlnyomó részt a pontok többsége egy ilyen sávon belül alakuljon, tehát a variancia is legyen stabil, és tudják, hogy időfüggetlen, tök mindegy, hogy hol nézem, a várható érték is kb. Annyi, és az alakulása, a szóródása is ugyanannyi. Tudják, hogy minek kell még időfüggetlennek lenni ahhoz, hogy működjön az a gondolatmenet, amit az előbb mondtam, hogy én a tegnapira szeretnék támaszkodni, hogy milyen szoros a kapcsolat a tegnapi és a mai hozam között. Gondolom, hogy nem független. Az, hogy a tegnapit és a mait hol vetem össze, az nehogy függjön attól, hogy egy évvel korábban néztem, vagy két évvel korábban. Mert akkor trend van benne. Akkor már nem merem előrevetíteni. Akkor nem merek benne megbízni. Tehát, hogyha a korreláció szorossága a mai és a tegnapi, tehát az időben egy periódus távolságra lévő megfigyelések között időfüggetlen, tök mindegy, hogy hol nézem ezt a kapcsolatot, az a harmadik követelménye a stacionaritásnak, így első megközelítésben. Tehát az egymástól adott távolságra, az lehet egy, lehet kettő, T-2, T-3, általánosságban majd K lesz, T-K. Az egymástól K távolságra lévő adatok közötti korreláció ne függjön attól, hogy mely szegmensben nézem. Ha nem függ, akkor máról holnapra előre jelzem, hogyha szoros a kapcsolat. Tehát kézenfekvő követelmény. Tehát a stacionitásnak, most aláhúznám, hogy három részlete van. A várható érték stabil, a variancia stabil, időfüggetlen, azt értem ez alatt, és az autókorreláció, vagy autókovariancia, ez most mindegy, hogy mi a mérce, az is időfüggetlen. Viszont korreláljon mai-tegnapi, meg mai-tegnap előtt, mert különben nincs kapcsolat, csak az a kapcsolatszorosság legyen stabil időben. Ha ezek így adottak, akkor van értelme megfogalmazni egy ilyen egyenletet, ami ott alul van, aztán variálni, hogy abból valamelyik tag kijön, vagy kihagyom, vagy bővítem, vagy színezem, vagy mit csinálok vele, de ennek a modell családnak akkor van értelme, hogyha egy ilyen stacionár, kimondani ezt a szót, stacionár a folyamat, előkövetelmény, tehát a stacionalitás, tesztelendő, veszünk rá tesztet. Ó, hát itt van a fölösleges díja. Mert hát erről beszéltünk eddig, de hát sztohasztikus idősorelemzés, az öngeneráló hatások, stacionál, stabil lefitású folyamatban, múlt jelen okság, tanulás a hibákban, ez a mozgó átlag, és a konklúzió nem az elemzésen van, az előrejelzésen. Itt most nekem frankon kell mondani holnapra egy számot, plusz-minusz valamennyi hibával. Ez a, tehát a prognózis készítés. És amit előre, amit aláhúznék, ja, alá is van húzva, aláhúztam, rövid távú. Ez a modell család, ami most jön, ez a sztohasztikus, mindjárt jön a formulája a modellnek, rövid távú előrejelzése szolgál. Na és akkor ez a modell, ez a autoregresszív és ez a moving average, ez a mozgó átlag. Stacionár idősorokra kizárólag. Autoregresszív, tehát önmagát generáló, ugyanazon a soron belül korábbi magyaráz későbbi adatot, ezért AR, és a moving average miatt ma, AR-MA, úgy hívják a modellt, hogy AR-MA modell család. A gazdasági társadalmi jelenségek túlnyomó részt nem stacionerek. Trend van bennük, munkanélküliség, szezonalitás van bennük, mit tudom én, mi van bennük. Ezer oka van, hogy nem stacionár. Ha ránézek az ábrájára, nem is kell teszt. Látom, hogy megy föl, vagy megy le, vagy valami. Ha valamilyen folyamat abban a mértékegységben, ahogy mértem, szokás mondani, hogy a folyamat a szintjén, a saját szintjén, nem stacionár, attól még valamilyen transformációja válhat stacionerré. És akkor transformálom, és azt jelzem előre. Tehát a stacionaritást el kell érni, nem feltétlenül adott. De az ARMA modell csak stacionár idősorra húzható rá. Például az OTP árfolyama, ha letöltik és megnézik, ember látja, hogy nem stacionár. Nem kell ezt még egyszer mondani. De a hozam, az, hogy differenciázta, megnézte a tegnapiat és beosztotta, az már látják, hogy egy ilyen ingadozásában is, meg várható értékében is egy stabil idősorrá vált. Az már armázható. Na hát, ARMA P és Q modell, ez nagyon nevezetes dolog. Erre mondtam, hogy a Gretülnek nagyon-nagyon jó az armája. Javaslom a figyelmükbe. A helpje is, tehát mint tankönyv. Egyébként javaslom a figyelmükbe bizonyos, ez már csak úgy ilyen baráti tanács, a Gretülnek ez a user guide, ez nagyon, nagyon magáért beszélt el, érdemes forgatni, abból sokat lehet tanulni, mint tankönyv. Angol nyelvű statisztikai, ökonometriai terminológiát is tanul belőle. Na hát a P és a Q, a P és a Q az az ARMA modell rendje. Amit eddig elmondtam, az van itt formulába foglalva, YT. Ez az YT nagyjal azt jelzi, hogy nem empirikus, hanem maga a folyamat, tehát az elvont folyamat változó, nem amit láttam a interneten, az oszlopban, az a minta, de most mindegy, YT, tengelymetszet meg, phi-vel fogjuk jelölni az autoregresszív koeficiens, szigorúan phi-vel. Phi egy az y szorozza az yt minusz egyet, tehát az első rendben késleltetett, a folyamat egyel korábbi értéke, és látják, értelemszerű a jelölés, elmegyek egészen p késletedésig, phi p szer yt minusz p, tehát általában az autoregresszív tag rendje a késleltetésben P jelölést kap nálunk. Utána föntartott jelölés megint csak mozgó átlag tagnak a eltérésváltozó korábbi értékei. Nézzék! UT-1, UT-2. Ennek szintén fenntartottan Q lesz a késleltetés rendje. Az a UT-Q, és a mozgó átlag paraméterek fenntartott jele a teta. Teta, mozgó átlag paraméter. Hadd tegyem hozzá a jelölés. Látják, ott össze is kapcsoltam, hogy RP, ma Q alatta. Ezért az armának a rendje ott fönt, ezért P és Q, az arma paraméterek. Ja, teta. Itt azt írtam, hogy plusz teta egyszer, és utána plusz teta kettőször, pont, mert az általunk a gyakorlaton használt Gretl a tetának, a mozgó átlag paraméternek az értékét pozitív előjellel adja meg, tehát így módon kell behelyettesíteni a képletbe. Ha olyan hozzányúlhat, mert joga van, hozzáférhetőek más programok is, mint a Gretl, van, ahol úgy írják fel a modellt, hogy mínusz teta 1 szer UT mínusz 1, ez a szoftvergyártó önálló elhatározása, hogy melyik módon publikálja a paramétert, mert akkor negatív előjellel kell beljettesíteni a képletbe. Tehát nekünk most meg kell állapodni abban, hogy miután a Gretl-t használjuk az illusztrációkra, mi ezt a formulát fogjuk használni, hogyha kap egy olyat, hogy mozgó átlag paraméter 0,7, akkor azt a képletbe úgy írja be, hogy plusz 0,7 szer UT-1. Mert mondom, beleszaladhat olyan programba, ahol minusszal kell számolni, de ez nem az. A modell attól sztohasztikus, hogy nem determinisztikus, tehát van hibája. Az az eltérés változója. De most nem az az eltérés változó, ami a korábbi megfigyeléshez és magyaráz, most az, amit a maga a modell nem magyaráz. Tehát UT, a jelen idejű eltérés változó, aminek természetesen nincsen szorzója, hiszen az egy maradvány, látják, nincs teta, az az UT, az a reziduális változó, vagy eltérés változó, vagy mit tudom én milyen változó, hogy eddig hívtuk, ugyanaz, csak hát most a regresszió speciálisan időbeni adatok egymás utániságára van felírva. Miután ebben a modellben, nézzék meg, hogy ez az egyetlen tag, ami jelen idejű hozzájárulás a folyamathoz, YT-hez, tehát mondjuk a hozamhoz. A munkanélküliek száma, hogy mit tudom én miért. Ezért hívják úgy, hogy innováció. Azért, mert a jelen idő ezzel járul hozzá. Ezt rakja bele a modellbe. Ez az innováció. Ebben a arma szövegkörnyezetben. Ami itt megjelenik mögötte, az nagyon-nagyon fontos. Az a VN, az a white noise, fehér zaj, ez a vége a modellnek. Ez az egész valami idősori modellezés három részre bontanám, három mozzanatra. Az első mozzanat az a kiindulás, a folyamat stacionaritása. Anélkül nincs arma alkalmazás. Utána jön egy, csinálj egy modellt, specifikáld, PQ, mennyi, meddig megyek vissza időben, paraméter. Van egy modell, amire szeretnék támaszkodni, ez a második mozzanat. A harmadik pedig a dal vége, az eltérés változó. Ha abban bármilyen tendenciát találsz, akkor rossz a második lépésnél, nem modellezted rendesen. Mert benne maradt a meg nem magyarázott hányad. Értik? Ami maradt, abban nem lehet tendencia, mert akkor azt ki kell venni, és be kell tenni a második lépésben a modellbe. Na tehát, jön a modell, produkál hibát, a végén látjuk a hibákat, rezidumok. Nem találom el az 5%-ot, hanem 4,8%-ot az előre, vagy valami hasonló. Hozamnál. Annak teljesen véletlenszerűen kell alakulnia. Fehér zajnak hívjuk. Zajos. Semmi tendencia ne legyen benne. Az a VN. A zéró várható értékű, látják? VN. Jobb a szóhasználat és a jelölésrendszer innentől kezdve egyforma, és nem akarok róla beszélni többet, tehát most kimondom, hogy a jobb alsó indexben a fehér zaj után, amit zárójelbe teszek, az a várható értéke és a szórás négyzete. Tehát zéró az átlaga, a várható értéke, és nézzék csak, szigma négyzet T nélkül. Tök mindegy, hogy mikor, melyik időpontban, valamilyen adott szórás négyzetű. Tehát várható érték és variancia tekintetében már látszik, hogy stacionár. Milyen legyen még a fehér zaj? Intuitívek, formulák nélkül. Ne legyen benne, hát képzeljük, lenne benne trend. Hát az már önmagában. Tehát zéróval, konstans, várható értékű, a variancia időfüggetlen, nem tudok mit mondani róla, és még mit Ne legyen semmilyen korrelációs kapcsolat, se ma és tegnap között, meg se ma és két éve, meg se ma, semmi között. Tehát ne tudjon olyan idő eltolást, szólódást mutatni, ahol ki tudok mutatni korrelációt, mert akkor előre tudom jelezni. És akkor be lehet tenni mondjuk a ma részbe, vagy az a részbe. Tehát időben bármilyen távolságra lévő adatok közt, ha nem önmagáról van szó, akkor ne legyen kapcsolat. Konstans variancia, tehát minden értelemben zéró autokorreláció, autokovariancia, akármilyen késletetés is alkalmazok, nullá körül stabil alakulás és stabil varianciával. Ez a cél. Na mi a cél? Takarékosan bánni a paraméterekkel, tehát lehetőleg ne menjünk el P-vel 28-ig, meg a mathaggal sem, egyébként is, ahogy megy vissza időben a késletető, hal el nyilván a hatás, minél távolabb van időben már, annál kevésbé. Ez alól egy kivétel van, illetve több is lehet, de egy markáns, ha mondjuk havi bontású az idősor, akkor világos, hogy a egymástól 12 távolságra lévő, vagy ha negyedéves bontású, az egymástól 4 távolságra lévők között vélelmezhető a szezonalitás miatt. Olyankor érdemes elmenni mondjuk 12-es késletetésig, vagy 4-ké. Általában, ha nem tartalmaz szezonalitás az idősor, akkor egy olyan P2-3, max. 4 szokott lenni, meg Q. Tehát ez az arma késleltetés, ez nem valami durván visszamegyünk időben, hanem viszonylag kevés késleltetés után elhal a hatás. Természetesen a paramétereket tesztelhetők. De látják, oda is írtam, hogy 0-1-2, Q0-1-2, arma modell. Egy fontos fogalom, a korrelogram. Látszik a lapom? Nem kicsik a szám. Korrelogram. A korrelogram azt ábrázolja, hogy föltár egy struktúrát. Vizuálisan. Tehát egy diagram, grafikon. Minek a struktúráját? Hát arra vonatkozó ismeretet kapunk, hogyha szomszédos adatokat nézek, vagy egymástól két időegységre lévő adatokat nézek, vagy egymástól háromra, itt ebben a példában elmegy a megközelítés 16 távolságra lévő adatokig. Milyen szoros a korreláció? Korrelogram. Milyen szoros a korreláció? Mai és tegnapi, egyel elcsúsztatva az idősort, mai és tegnap előtti, kettővel elcsúsztatva lefelé az idősort, mai és tegnap előtti hárommal elcsúsztatva, mai és 16-tal elcsúsztatva, de az a 16 ott, itt mi az alján, az a 16, ott van fent a fejrovadon, hogy leg, tehát a késleltetés rendje, de mindjárt mondom, hogy itt lát az ábrán, milyen szoros a korreláció. Ezt ábrázolja, és a számokat is közli. Tehát az ábra kiolvasása, korrelogram kiolvasása úgy történik, hogy szubjektív módon, ezt mi mondjuk meg, de az idősor hossza természetesen befolyásolja, hogy meddig tolhatom le az adatokat egymás alá, nyilván. De alapvetően szubjektív, hogy milyen késleltetés rendig vagyok kíváncsi arra, hogy van-e korrelációs kapcsolat mai-tegnapi, mai-tegnap előtti. Ha nincs, akkor az arma nem működik. Mert akkor nincs kapcsolatból, nem tudok előrejelezni. Úgy néz ki az ábra, hogy a legelső rendben késleltetés, legkettő, másodrendben, kettővel korábbi, és így tovább. Nézzék, csak mellette ki megmérte a lineáris korrelációs együttható értékeket lát, a COR, oszlopban, ha pici betűvel ki tudja venni. Ott, ha jól látom, az első szám plusz 0,306, ugye? Második meg mínusz 0,084, pont. És mellette ott vannak a standard hibái, a korrelációs együtthatóknak is, SE. Hát eléggé el nem ítélhető módon, ez a korrelogram nem Gretl-el készült, más korrelogramot fognak látni a Gretl-ben, ez statisztika 8-al készült ez az ábra, de hát ez van, de a lényege ugyanez az ábrának. És nézzék, vízszintes tengelyen mínusz 1 és plusz 1 intervallum van a korrelációs együttható értékének, mert csak oda eshet egy korreláció. A baloldali szárny az a negatív korreláció esete, a jobboldali szárny a pozitív korreláció esete, és középen van a zéró, ugyebár, és akkor látják ott az a zéró tengelyt, ahhoz képest látnak tüskéket. Tehát a tüske az a kis téglalap, ami kiugrik. Az illusztrálja a korrelációnak az értékét. Jobbra kiugró tüske, pozitív korreláció. Látják? Ott az az első, az 1/2-en belül van, mert hát plusz 0,306 éppenséggel. És ahhoz képest oda rajzolták a körülbelül azt a tüskét jobbra. Utána a másik az picike, mínusz 0,084-nek nézem, innen jól látom, és az meg balra ugrik ki, a függőleges zérótól balra ugrik ki, tehát negatív korreláció. Fölmerül a kérdés, hogy jelentősek-e ezek a korrelációs együttható értékek, vagy nem jelentősek, mert hát a kapcsolat az előrejelzésnél erre a korrelációra akarok, mint jelenségre támaszkodni, és nyújt a korrelogram egy eszközt annak megítélésére, hogy külön-külön a tüskék szignifikáns vagy nem az értékük, tehát a korreláció. Méghozzá az a két piros függőleges, így, az a 95%-os megbízhatóságú konfidencia intervallum. Látják? 95%-os megbízhatóságú CI, konfidencia sáv. A konfidencia sáv arra vonatkozik, hogy hát konfidencia intervallum, arra vonatkozik, hogy a korreláció esetleg túlnyomó többsége, megismételném a mintavételt, azon belül lenne. Ugye? Tehát arra alkalmas a konfidencia sáv, hogyha az a tüske, hát ami a konfidencia sávon belül van, befelé esik, az a nullára asszociál. Tehát a nullához húzó nem szignifikáns értéket jelez. Hiszen a konfidencia sávon belül az a zéró tartomány. Az ahhoz való közeliséget kifejező tartomány. Tehát, hogyha a tüske belül marad a konfidencia sávon, akkor nem szignifikáns a korreláció. Ha kitör a pirosból, akár negatív, akár pozitív irányba, akkor pedig magas az értéke, plusz egyhez, vagy mínusz egyhez húz. Nem a nullához. Konfidenciós. Tehát egyesével, egyedileg így tudja eldönteni, egyedileg úgy értem, hogy külön-külön az első rendű késleltetésről, a másodrendű késleltetésről és a 16-rendű késleltetésről szignifikáns vagy inszignifikáns. Azután, ja, azt akartam mondani, hogy ezt a 16-ot léptethetné, hogyha az idősor hossza megengedi, akkor mehetne ezzel messzebb is, hogy abba hagyhatná 10-nél, attól függ, hogy milyen a szándéka. Programcsomag erre be van állítva egyébként, hogy meddig megy el a 20-ig, vagy 25-ig. Na hát a másik fontos elemzési eszközünk, ez egy híres statisztika, ez a úgynevezett Leung-Box statisztika, korrelogramhoz kötődik, az autokorrelációs együtthatók szignifikáns vagy inszignifikáns voltának a megítélését szolgálja. hogy milyen célból azt majd későbbiekben részletesen rátérek. Most elmondom a null hipotézisét, meg a test statisztikáját és a számításának menetét. Lungbox jelölése Q. Föntartott jele van Q. H0, az első K autokorrelációs együttható értéke mind 0. Egyébként az autokorreláció értékét fogom a későbbiekben többféleképpen is jelölni, AC-vel, tehát autokorreláció, de az elméleti autokorreláció értékét adott esetben majd ρ, görög betűvel ρ is jelezheti. Itt most az AC megnevezést használtam, tehát autocorrelation az az AC, H0 az első, a második és a harmadik mind együtt 0. Az első késletet, tehát a mai tegnap előtti, elmegyek K-ig, nagy K, hogy meddig megyek el a sorban. Ennél a korrelogramnál ez a K lehet 1, nagy K, és elmehet 16-ig, ugye? Mert hát 16 sora van ennek a grafikonnak. Első 0. Az a hipotézis jöhet utána, hogy első 2, 0. Az a hipotézis, hogy első 3, együtt 0. Első 16, együtt 0. Ennek a tesztje hajtandó végre úgy, majd mondom, hogy hol lesz rá szükség, hát mondom is most, hogy hol lesz rá szükség, a fehér zaj vizsgálatánál. Tehát, hogy fehér zaj-e a rezidum, ez majd ott jön szóba, mert a fehér zaj, akkor nekem tök mindegy, hogy első kettő, vagy első tél, minden legyen 0. Na, oda kell majd ez a Lungbox Q. A végrehajtása úgy történik, hogy rögzíti K-t természetesen, mit tudom én, legyen K 10, legyen a 10. sornál éppen, de végig fut K, megy 1-től 16-ig, mint látják majd ott a jobb oldalán a korrelogramnak, ott van föltüntetve a Q statisztika értéke, ott 16 darab számot látnak, 1-től 16-ig ki fogja számolni. A képletében az egyedik is tüskéknek az R négyzetei vannak, látják? Tehát az autokorreláció értékeknek a négyzetei, az az RK. A négyzeten történik egy szumázás, tehát kumuláció történik 1-től addig, ameddig éppen számolunk. Ha 1-től 10-ig, akkor 1-től 10-ig történik összegzés. N az a mintaméret. Hát n plusz 2 szorozva, és akkor k egyenlő 1, kis k egyenlő 1-től nagy k-ig, tehát ameddig történik a kumuláció. Ezeket az R négyzeteket transformálja és összeadja. A lényeg az, hogyha szignifikánsak, tehát hogyha magasak az R négyzetértékek, akkor az összeadás során természetesen ennek a Q statisztikának is várhatóan magasabb az értéke. Tehát ha van belső kapcsolatrendszer az első kettő valamennyi késleltetés rendjében, akkor a Q emelkedik. Világos, az R négyzetek növelik az értékét. Ha pedig elhanyagolhatóak a tüskék, akkor alig ad hozzá mindig ott az R négyzetek kicsik a számlálóban, akkor kicsi marad a Q. Tehát a Q kicsi értéke az kapcsolathiányra utal, szomszédos, meg még szomszédosabb, meg ilyenek között. A Q magas értéke pedig szignifikáns kapcsolatra utal. Tehát fehér zajnál milyen Q érték lesz számomra kedvező? Ha fehér zajt szeretnék látni, akkor a kicsi. Milyen P értékkel? Magassal. Itt még tettem egy megjegyzést, hogy legyen azért, jelenjen meg valamikor. Mi is? Ja, hogy az RK, tehát azok a korrelációk, amik ott megjelentek a második oszlopban COR autokorreláció felirattal, tehát autokorrelációs a korrelogram, azok egyszerű lineáris korrelációs együttható értékek. Az egyel, kettővel, hárommal elcsúsztatott adatállomány elemei között. Figyelem, ha egyel elcsúsztatja az adatállományt, úgyhogy a mait és a tegnapit össze tudja hasonlítani, egyel rövidül az idősor. Úgy tud korrelálni. Kettővel késleltet, kettővel is akar késleltetni, már a két első elhagy. Tehát a késleltetés rendje, hogy meddig megy el, mit mivel vet össze, idősor hosszától függ, mert adatvesztéssel jár, amikor a korrelációt számítja. Az eleje eltűnik az idősornak, nem tudja használni. Csak ott, ahol van pár, ahol párba lehet állítani. Fehér zaj, azt értem vissza. Itt most megfogalmazódik a fehér zajnak a ábrá, hát megfogalmazódik, formalizálódik, ezt akartam mondani, és látnak egy példát, a, mit értek én fehér zaj, mire gondolok fehér zaj alatt. Stacionár, vízszintesen alakul, az ingadozása beszorul egy sávba, tehát egy konstans, időfüggetlen, és autokorrelálatlan, minden létező késleltetés szembeállítva. Tehát a kovariancia yt, és most már kiírom, hogy yt-k, tehát k lesz általában a hátralépésnek az általános megnevezése, hogy mennyi a milyen távolság, tehát k-val fogom jelölni, t-k, a között minden létező kiosztásban, ha t nem egyenlő, tehát a k nem nulla, tehát nem önmagával veszi, mert akkor variancia, az nem nulla, de ha nem önmagával veszi, mindenhol zéro. 2559 hét, ötös lottó, heti nyerőszámok. Minden héten van öt nyerőszám, és vettem az átlagát. Egyszerű számtani átlagát, ez letölthető a webről minden hétre, és nagyon hosszú, az első héttől kezdve rendelkezéssel, amióta van ötös lottó, és akkor néztem hetente a sorozatát az öt nyerő szám átlagának. Hát ezt tudják véletlenszerűen húzzák őket, tehát ebben nem szabad tendenciának lenni. Hát ha valami fehér zaj, akkor ennek annak kell lenni, tehát egy példa erre a fehér zajra. Ennek látják, tehát az ötös lottó átlagos heti nyerőszámai, tehát a szó, minden szónak jelentősége van, és hát ez a, látják, hogy a várható érték, ott a piros, nem látják a piros, mert rossz az ábra, és ott meg nem látszik, de 45-nél van a vízszintes, és akörül ingadozik, és látják, hogy milyen sávokban. Ezt fogjuk nézegetni, hogy fehér zaj-e, mert akkor még egyszer, a gondolatmenetünk most ma, meg holnap után és még pár hétig stacionaritás tesztelés az idősoron, hogy az olyan-e, becsülni a modell paramétereit, amit majd választunk, amit specifikálunk, és a végén a rezidum fehér zaj tesztje. Na most ennél járunk, ennél a fehér zaj problémánál. Korrelogramja az ötös lottónak. Nézzék csak. Ez megjelent. Ígértem, hogy alapfogalmak jönnek. Hát alapfogalmak sorában egy újabb alapfogalom jelenik meg, mert dupla az ábra. Na mindegy. Az autokorreláció függvény bal oldalt, és egy új információ jobb oldalt. A korrelogram két ábrából áll, akarom mondani. Csak az előbb bevezettük a első részletét, de most megjelenik a második részlete is. Maradjunk annál a részletnél, amelyik a már megismert autokorreláció függvényt. Az autokorreláció függvényt, nézzék, azért hagytam meg ott a angol nyelvű az autocorrelation function, hogy ACF. Ennek ACF a fenntartott neve, tehát a programcsomagok úgy fogják majd publikálni, meg közölni, meg meghivatkozni. Ez az ACF. Itt most a ötös lottóra vonatkozóan az ACF a legelment 20-ig, látják, itt most szubjekt, jó hosszú az idősor, rövidül ugyan, de hát kit érdekel, rengeteg adat van, így is szignifikálni, 20-ig megy a késleltetés rendje. A magas mintaméret miatt nagyon szűk a konfidencia sáv, hívom fel a figyelmet, rendkívül szűk a konfidencia sáv, nagyon pontos szűk a konfidencia sáv. 95%-os megbízhatóságú, tehát 5%-os szignifikancia szintnek megfelelően lehet alapján dönteni. És nézzék meg, hogy mind a 20 késleltetésnél az történt, hogy külön-külön nézve a késleltetéseket, nem halmozottan, mint a Lyungbox, külön-külön tekintve a késleltetéseket, hát egy kis surlódástól eltekintve valamennyi tüske belül marad a konfidencia sávon belül. Nem tör ki. Fehér zaj mi volt megítélésének egyik eszköze lekérni az idősor, például a rezidum korrelogramját. Ez egy szolgáltatása a programnak, tehát korrelogramnál ez megjelenik az ábra, lekérhető az idősor. És az ACF minden elemének belül kell maradni a konfidencia. Ha kitör, nem fehér zaj. Akkor új modellt kell csinálni. Jön a macera. Rendet módosítani, újra becsülni, lementeni, tesztelni. Tehát ha kitör a sávon kívülre, akkor, akkor nem fehér zaj. Egyik követelmény. Most vegyük a példát, hogy korrelációt vizsgál. Figyelj, korrelációt vizsgál. Ami lehet látszat. Amit itt lát, ez a tüskék, amit a korrelogramon mutogatok, hogy kitör a tüske meg, az egy lineáris korrelációs együttható, amiről emlékezzenek rá vissza, a klasszikusnak mondható példa már, lakások kínálati ára, és akkor ott volt a kínálati ár, alapterület meg szobaszám. Szobaszám és a kínálat között mért egy lineáris korrelációt bődületesen magas, vagy 0,70 valamennyi volt. De utána kiderült, hogy ha az alapterületnek kiszűri a hatását mind az árból, mind a szobaszámból, akkor már nincs a szobaszám és az ár között, csak valami zéró kapcsolat. Mert az alapterület mozgatta mind a kettőt. Látszat volt az akkor. Hát itt fölmerül a kérdés, jó, hát megnézd, elcsúszhatod az idősor kettővel. Két eset, két elem. Kiesett, megmérted közöttük a korrelációt, tehát az látszat. Tehát meg kell vizsgálni azt a korrelációt is a fehér zajnál tehát, hogy fehér zaj-e. Mert ott minden oldalról meg kell nézni a kapcsolathiányt. Hogy hívtuk azt? Azt a valódi korrelációt tisztította a parciális. Na hát fölmerül a kérdése, hogy annak a klasszikus parciális korrelációnak itt is vessük be a gondolatmenetet, és ha a mai és a tegnap előtti között mérek korrelációt például, akkor abban benne lehet mind a kettőben, mert itt ez a megközelítés, ez a helyén való, akkor mind a kettőből ki kell szűrni a közte lévő, tehát a tegnapi. Ha mai tegnap előtti között, akkor a tegnapi lineáris hatásától szűrni kell, és úgy megmérni a korrelációt közöttük. Tehát kiszűrni a tegnapi hatását a maiból is, és a tegnap előttiből is. Ha több távolságra vagyok, nem egy van közte, akkor a minden közbülső időszak hatását ki kell szűrni a két vizsgáltból, és megmérni újra. Ezt hívják úgy, hogy parciális autokorreláció. Ha felsorolom 20 késleltetésig az értékeit, kiszámítom, akkor PACF-et kapok. Parciális autokorreláció függvény. Ennek a számítása egyféle módon történik. Ha ki akarja számít, mondom, hogy hogyan, de most nem indoklom jó, mert messzire vezetnek. Hogyha ki akarja számítani a hatodrendű parciális autokorreláció függvényt, tehát mondjuk 6 késleltetésnél akarja ennek a függvénynek az értékét betenni a diagramra, akkor nézze csak, mit csinál. Ott alatta van egy egyenlet, ez az yt egyenlő, és ha most éppen 6 a heppem, ott szeretném megmondani, akkor elmegy első, második és 6 késleltetésig is valamennyi szerepel a modellben, és a legutolsó, a 6. késleltetés regressziós paramétere ezt lehet becsülni OLS-sel, lekésleteti, letologatja, és akkor van 6 magyarázó változó, és az eredeti meg a... A hatodik késleltetésnek a paramétere, az utolsó késleltetés koeficiense lesz, ez a számérték, ha számszakilag számszerűsíteni akarjuk. De nem kell, mert a program, a korrelogram nyújtja. Úgy fogja hívni, hogy PACF, parciális autokorreláció függvény, megrajzolja a 95%-os, meghúzza a konfidenciasávot, és mit kell megint nézni? Mit kell nézni? Hogy ne törjön ki a tüske, itt sem, sehol. Tehát mind az ACF, mind a PACF maradjon belül a 95%-os konfidenciás sávon. Ha nem így van, nem fogadhatom el, hogy fehér zaj a ötös lottó. De itt az történik, belül marad a konfidenciás sávon minden. És van még egy, ami megjelent, a Q-statisztika, azaz autokorrelációs értékeknek a kumulált hipotézisét, a Lyung-Box statisztika, amit előbb néztünk, azaz ACF értékekből számolódik, tehát az autokorreláció függvénynél került jobb oldalon feltüntetésre. Nézzék meg a ACF ábrának a jobb oldalát. Q egyenlő, és ott vannak alatta az egyre emelkedő értékek, hiszen ahogy a késleltetés emelkedik, egyre több az összeadandó természetesen. És a Q-statisztika melletti P értékeket közli, hogy meg tudjuk ítélni a Q-statisztika magas, tehát van korrelációs kapcsolat, vagy alacsony értékét, hogy nincs korrelációs kapcsolat. És nézzék meg, ha remélem olvasható méretű a betű a lapjukon, a P értékek rendkívül magasak. 80% körüli P-értékeket lát, ami azt mutatja, hogy elhanyagolható a kapcsolat. A nulla késleltetésű autokorreláció függvényérték és parciális autokorreláció függvényérték önmagával vett korrelációról beszélünk, ilyenkor az egységnyi természetesen, és a mai és a tegnapi közötti parciális autokorreláció, miután nincs közte időszak, az természetesen AC1 és PAC1, tehát egyrendben késletett, az megegyezik egymással. Nincs mit kiszűrni. A stacionaritásnak a követelménye, stacion idősori folyamat, ez az, amit összefoglalja a mondottakat. És itt, amire itt fölhívnám a figyelmüket, tehát az Y időbeli lefutása stabil, ezért előre nincs trendhatás, időfüggetlen várható érték, variancia, autokovariancia, és a késleltetésre akartam itt kitérni, mert az itt mondottak, itt írtak már, elmondtam, tehát nem akarom még egyszer húzni vele az időt. Amire viszont vizuálisan érdemes pillantást vetni, az a nézzék, az idősort reprezentáló változó, az Y1, Y2, Yn, n a mintaméret, idősor elmeinek a száma. Az idősor stacionár, mert nézzék csak, a várható értéke bármelyik időpontban T1-től T-n át n-ig, ott az van a zárójelben az argument, hogy mű, tehát vízszintes, egy mű vízszintes körül, var, tehát időfüggetlen, egy sávon belül ingadozik, és akkor nézzétek csak, veszek egy stacionári folyamat, veszek egy mintát, megfigyelem az idősort, az empirikus idősort, letöltöm a webről, amit látok, megjelenik kis y-nal jelölve az empirikus idő, y1, y2, yt, yn, és akkor, ha korrelációt akar számítani egyrendben késleltetett adatok között, akkor itt látszik, hogy hogyan kell eljárnia. A legegy, egyen letoltam a Y2 mellé az Y1-et, Y3 mellé az Y2-t látják, és megjelennek az adatpárok. A számokkal föl lehetne tölteni, ha az Excelben lehúzza, egymás mellett vannak a számok, közöttük kell korrelációt vagy regressziót számítani, ha autokorrelációt vagy autoregressziót és együtthatót számszerűsíteni akar. És látszik a legegynél, hogy az Y1 kiesik a bal felső sarokban, tehát egyen rövidül az idősor, ha kettővel tolja el is a minta és a legkettő között számít korrelációt, akkor két elemmel rövidül az idősor. A autokovarianc, autokorreláció, időfüggetlen azok a jelölések behelyettesíthetők a fent mondottak. A fehér zaj tesztre még van idő egyféle módszerére. Tehát a fehér zaj, hadd ismételjem már át a lényeget, a fehér zaj mi volt megítélése során, amikor korrelogramot használ, az az egyik módszer. Megnézi az ACF függvényt, mindenhol maradjon belül a sávon. Megnézi a PACF függvényt, mindenhol maradjon belül a sávon. És a Ljungbock statisztikának, a Q-statisztikának megnézi a P értékeit. És hogyha 5%-os a döntési szint, 5%-os szignifikancia szint van, akkor a Ljungbock Q-statisztika P értékének minden létező késleltetésnél meg kell haladnia az 5%-ot. Ha valahol alatta van, hú, az már kapcsolat. Az már nem zaj, nem fehér zaj. Tehát ez, volt egy ilyen hármasság, és nézzék, amire még idő van, az egy OLS alkalmazás, egy teljesen egyszerű végrehajtani, egy ANOVA típusú tesztet lehet végezni folyamat fehér zaj tesztjére. Megmaradunk itt a függő változónál, megmaradunk az ötös lottó átlagos nyerőszámának a fehér zaj tesztjénél, az a változónk, az az eredeti változó, és az ANOVA tesztnek, az OLS teszt alapján azt értem, hogy OLS-sel végrehajtandó, de ANOVA null hipotézis megfogalmazó teszt, hogyha fehér zaj a folyamat, akkor akármeddig megyek vissza a folyamat késleltetésében, semmilyen késleltetés nem magyarázzon. Ez egyszerű regressziós technika. Felírok egy modellt, hogy van benne első késleltetés, második késleltetés, most szubjektíven azt mondom, hogy hatodik késleltetés, beteszem magyarázó változónak mind a hat késleltetés, magyarázom vele az eredeti folyamatot, ez történik a táblában, és akkor semmelyik paraméter ne különbözzön zérótól. Null modell, ANOVA teszt. Ez történik, hogy a ötös lottó nyerőszáma, átlagos nyerőszáma a folyamat, amit tesztelek továbbra is, az a eredményváltozó, a dependent változó. A magyarázó változóim pedig, nézzék a jelölésrendszer, így is megadunk adatot majd a számonkérésben, ez egyféle ilyen adatmegadási, vagy modellmegadási változat, az, hogy konstans tag, az a megszokott interceptet szerepeltet a modellben, az R1, az argumentumban az egyes, pedig azt jelenti, hogy az előző ábrán egyen letolta az idősort. Mellé tolta. Y2 mellé tolta az Y1-et. És van egy új idősora. Na az lesz az első magyarázó változó. Jövök az, hogy nekem a másodrendű sem magyarázhat, ha fehér zaj, letolom még egyel, rövidül kettővel az idősor, az ő lesz az R2 oszlop, az lesz a másodrendű késleltetés, ráhivatkozunk. Ezt elkezdi tologatni, ameddig tetszik, én most itt 6-ig mentem el, és megtehetné azt, mint a Ljungbock, hogy előbb 2-ig, aztán 3-ig, aztán 20-ig, és mindent megnéz, csak időigényes. Elég szerintem elmenni ilyen 6, uszkve 10-ig egyszer, és akkor, ha semmi nem magyaráz, akkor fehér zajnak fogadja el. Én itt most 6-ad illusztrálom a példát, és látják, becsülte a késleltetett változók paraméterét, a konstans 44,96 lett, tehát világos, 44,96, és akkor a R1-nek látják a paraméterét, picike 0,021, 0,027, hát az R6 az ott furcsa, mert ott mínusz 0,036, az már ott egészen szignifikánsnak tűnik, ott 6,8% a PRT-ke, de hát ezt most hagyjuk, hogy hatodik rendű késleltetés, ezt tényleg kézzel akkor húzták az adatot, tehát véletlennek kell lennie. Na mindegy, látszik az R-négyzet értéke, hogy 0,002183, tehát a hat rendű késleltetés semmit nem magyaráz, az R-négyzet praktikusan zéró, és a hipotézisem a megszokott, akár melyikkel, amit megismerkedtünk Wald-F-fel, vagy Lagrange multiplikátorral, többféle módon is lehet tesztelni, itt ez a kettő megjelenik. Egy a lényeg, a null hipotézisen nézzék csak, fi 1 egyenlő fi 2 egyenlő fi 6, mert 6-ig késleltettem, mind 0. Ezek a R1, R2, R6 koefficiensek, ezek az autoregresszív koefficiensek becsült értékei, fi a jelölésük, ezért van ez a null hipotézisben, hogy fi 1-től fi 6-ig 0, ez egy ANOVA teszt. Csak speciális a magyarázó változó. Egy folyamatot a saját késleltetéseivel hat rendben magyarázó. Az R-négyzet döbbenetesen kicsi, a Wald-F 0,93, a Lagrange multiplikátor Ki-négyzet az 5,57, és a P-érték sárgával kiemelve a 0,472 és a 0,473 nagyon-nagyon magas P-értékek, tehát mutatja, hogy nincs kapcsolat. Ez tehát a fehér zaj lehetséges tesztjei. Korrelogram, ACF, PACF és Jung-Box-Q, és ez az ANOVA típusú teszt val, vagy Lagrange multiplikátor elven végrehajtva, és ez volt a végállomása a rezidum vizsgálatára, és a következő alkalommal jön majd, hogy hogyan becsüljük a közbülső modellt, meg hogyan nézzük a stacionalitást, meg a... Köszönöm a figyelmüket!